teológiai évek hogyan teltek? Gyerekkorodban, még ha nem is úgymond hivatalos formában, de tulajdonképpen nagyon kemény biblia oktatásban részesültetek a családi házban. Érezted-e azt, hogy egy plusszal indulsz?
Ahogy telnek az évek, egyre világosabban látom a dolgokat, de akkor is már érzékeltem. Tehát a teológia nekünk tudni kellett például az egész új szövetséget fejezetről fejezetre. Édesapám 2-3 órás igehirdetése alatt, hát ő legalább 30-40 ige helyet mondott be. Tehát szinte kívülről tudtam ezeket az igéket, és áldásommá lett ez. A Szentlélek ezeket a bebiflázott szavakat élővé tette. A mai napig is ezt nagyon élvezem, hogy kaphatjuk azt a lelket Isten kegyelméből, aki ihlette Ézsaiás, vagy ihlette Pál apostolt, megérthetem Isten gondolatait, Istennek azt a szándékát, amit akkor ott Pál által üzent, ami nálam is itt a 21. században üzenetté válhat, de ha lehetséges, akkor nagyon jó, hogyha kortörténetet is tanulunk, hogy mégiscsak hol élt Pál apostol, mit jelentett egy férfi embernek, vagy egy női embernek a szerepe egy zsidó családban, mert akkor sokkal nagyobb, erősebb az üzenete, akár a tékozló fiú példázatának, és sok-sok más igének is.
Mindez a kommunizmus időszakára esik. Nem biztos, hogy jó szemmel nézték azt, ha egy teológus hallgató nagyon mozgolódik. Voltak nehézségeid ebből?
Hát voltak. Nem biztos, hogy mindent bölcsen tettem. Az biztos, hogy Isten megőrzött. Még ilyen kirúgott lelkészekkel is kapcsolatban voltam. Egy példát mondok, csak itt Budapesten részt vettem egy házi csendes napon, és éjfélkor megjelent egy magas, szakállas ember, akkor már csak 5-6-an voltunk a lakásban. És odaléptem hozzá, beszélgettünk, egy ismert szabadegyházi lelkészről van szó. Néhány nap múlva már egy detektív Békés városában egy 16 éves fiút kikért az iskolából, elvitte autózni, és arról kérdezte, hogy a Szeverin János honnan ismeri ezt a lelkészt, és mi történt. A beszélgetés végén adott a fiúcskának egy 20 forintost, fölháborított, hogy egy kiskorút elvisz egy rendőr, azért, mert én itt Budapesten néhány percig egy megfigyelt emberrel beszélgetek egy lakásban. Ilyen erős megfigyelés alatt voltunk, de Isten mégis megőrzött. A teológián tulajdonképpen eljutottam a kirúgás határáig. Volt egy bizonyos szervezett akciónk, hogy egy püspököt nagyon meg akartak ünnepelni, és csak azért rendeztek egy országos közgyűlés, hogy őt hát ünnepeljük. Teológus társaimnak mondtam, hogy inkább menjünk kirándulni. De már aznap este besukták ezt, és mindenből kitettek minket, mindenféle bizottságból, és emlékszem még ez a püspök azt mondta, hogy ha megtudja, hogy ki volt az értelmi szerző, az repülni fog. Na hát az én voltam.
Aztán de ezek szerint mégse repültél.
Aztán mégse repültem, rá néhány hónapra ő agyvérzést kapott, és nem tudta ezeket az akciókat befejezni. Arra emlékszem, hogy elmentem egy idős, nagy tekintélyű professzoromat meglátogatni, rám nézett, és azt mondta, hogy azt te tudod, hogy csoda, hogy itt vagy. Tehát Isten megőrzött, megfogott, és berakott ebbe a szolgálatba, ebbe az egyházba, de ugyanakkor a szolgálatom révén azért nagyon sok más felekezettel, közösséggel is kapcsolatban vagyok.
Mint lelkész is dolgoztál a saját egyházodban a teológia után?
Természetesen, igen. Harmadéves voltam, amikor már nagyon hiányzott nekem egy társ. Arra emlékszem, hogy nyár volt, és imádkoztam Istenhez a Ferenciek terén a 7-es busz megállójában, hogy nem bírom tovább, és hogy adjon nekem társat. Ez 81-ben volt, néhány hét múlva Isten adott egy társat. A teológián nem udvaroltam, hanem egy hétig imádkoztam magamban, és akkor odaléptem hozzá, azt mondtam, hogy úgy érzem, hogy te vagy a társam. És ő azt mondta, hogy ő is így érzi. Attól a pillanattól kezdve úgy gondoltam, hogy ő a feleségem, hát még hála Istennek most is ő a feleségem. Harmadéves korom után megházasodtunk. Negyed és ötödéves nappali tagozatos főiskolásként elvállaltam egy budapesti gyülekezetben a takarítást, az egyházfi szolgálatot, és este, hogy ne unatkozzunk, akkor még ragasztottunk szemüveg, lencsés tasakokat. Arra emlékszem, hogy havonta 30 000 darabot, mert hogy apám megtanított minket dolgozni, közben megszületett a gyermekünk, és aztán egy Békés-megyei két kis faluba kerültem, Csorvásra és Gerendásra, ott kezdődött a szolgálatom. Az egyik helyen csak 8-10 jártak már gyülekezetbe, és átélhettük, hogy mit jelent, hogy tényleg nagyon nehéz helyzetben Istenre hagyatkozni, imádkozni. De hát evangelizáltunk, a térről szedtem össze a gyerekeket.
Nehézségként éltétek ezt meg? Vagy olyan, hogy most ez
nem
a
nagyon,
szituáció?
Nem nagyon. Ez misszió volt számomra, számunkra. Az a része nem volt egyszerű, hogy a feleségem egy pesti lány, és egyszer csak kikerülünk faluba, ahol telefon sincs, nincsen semmi. Vagy a fűtés nem működött, vagy a víz bedöglött téli időben, és pici gyerekek voltak. Tehát voltak kemény pillanatok, nehézségek, de Isten valahogy mindig az angyalait elküldte, mindig megoldottak ezek az ügyek, dolgok. Ez a 6 év ebben a 2 faluban nagy áldás volt számomra, sok mindenre ott Isten megtanított minket, és hát nagyon nagy öröm volt az, amikor a nővérem édesanyámmal együtt megjelent a templomba, nagyon szépen meggyógyultak a családi kapcsolatok is aztán későbbiekben. 1989 végén kaptam egy jelzést, hogy Budapesten szeretne velem beszélgetni egy osztrák ember a kőbányai parókián. Kiderült, hogy az Európai KIE, tehát Keresztény Ifjúsági Egyesület, pont amelyiknek édesapám is Békés megyei és Békés Csabai titkára volt, segíti újra szervezni a magyarországi KIE-t, és rám gondoltak, hogy legyek egy szervező titkár, de nem azt mondták, hogy vállaljam el, hanem menjek haza és imádkozzak, ez nekem nagyon tetszett. Annyira vezetett az Isten, hogy én felmondtam a szolgálatomat a faluban, és kiderült, hogy hát se lakás nincsen, semmi nincsen még leszervezve, hiszen tulajdonképpen újra kell szervezni.
Igen, hát ez a rendszerváltás
ideje volt. Igen. Tulajdonképpen csodákat éltünk át itt is, egy gyülekezet, ahol én valamikor takarítottam, ott egy egyszobás kis lakás megőrült, de akkor már volt azt hiszem 3 gyermekünk, úgyhogy az is egy szoros helyzet volt, és az volt az irodánk, és ott fogadtam a vendégeket is, és ugyanakkor az Evangélius Egyház meg kinevezett országos ifjúsági lelkésznek. Arra emlékszem, hogy eljött az osztrák atyafély munkamegbeszélése, és egy kicsi imbolygó kis műanyag széken ült, és a végén azt mondta, hogy hát ez nem állapot, János, hogy ez a te irodád. Na hát imádkoztunk. Néhány nap múlva az utcáról bejött egy néni, és azt kérdezte tőlem, hogy nem tudok-e valamilyen ifjúsági keresztény munkáról, mert ő szívesen ezt megtámogatná azzal, hogy odaadja a budai lakását erre a célra. És hát csendesen azt mondtam, de tudok, igen, tudok ilyenről. És bármibe fogtunk, minden működött, hirdettük a konferenciákat, a képzéseket, az ifjúsági munkatárs és vezetőképzést 240 fiatalnak, és megtértek. Tehát volt olyan konferenciánk, hogy azt éreztük, hogy valami van a levegőben, itt abba kell hagynunk az előadásokat, és akkor ott 140-en voltak a fiatalok. És mi a vezetők, vagy 10-15-en beszélgettünk, imádkoztunk, és arra jutottunk, hogy el kell mondani egyszer az evangéliumot. És arra emlékszem, hogy még hajnalban is beszélgettünk velük, és bűnvallások voltak, és ezeket mai napig ismerem, ez 90, 91, 92-ben volt. Az egyik Angliában anglikán gyülekezeteket vezet, a másik Kárpátalján a liceum igazgatója, tehát a mai napig is tartom velük a kapcsolatot, tehát akkor is ilyen ébredési hullám volt, Isten lelke kiáradt, és megtértek emberek.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy így most már azért pár évtized távlatából Istennek talán egy különlegesen áldott időszaka volt az az időszak, és nyitottabbak voltak az emberek. Nem akarok nagy szavakat mondani, de talán könnyebb volt evangelizálni, mint most.
Nekem az a tapasztalatom, hogy jó létben is meg lehet térni. De hát múltkor hallottam egy nagy mafiózó bizonyságtételét, hogy a börtönben, a WC-ben térdelt le, és ott adta át az életét. Egyedül volt akkor. Úgy látom, hogy Isten munkálkodik, és akit ő megtérít, az megtér. És valóban volt egy ilyen nyitottság, és nagyon sokan hitre jutottak. De akkor változik, tehát az evangélium nem változik, de a körülöttünk lévő világ nagyon-nagyon gyorsan változik, gondoljunk itt csak az internetre és más egyéb dolgokra, és az egyháznak, a keresztényeknek nagyon felelősen ezeket végig kell gondolni. Ahogyan Pál apostol, vagy Jézus, vagy később Luther, meg a mások mindig a kor hangján szólaltak meg, a kor fórumait felhasználták, meg kell szenteljön a hangszer, az internet és bármi más, és ezeket Isten használja. A világ mozgásban van, de azt azért átélem, hogy az élő ige hat, és Szentlélek által ma is hitre jutnak emberek, de a világ nagyon-nagyon gyorsan változik.
Olvastam tőled valami olyan mondatot, hogy nem az a lényeg, hogy valaki evangélikus, református, baptista vagy bármilyen felekezeti háttérre rendelkezik-e, hanem az, hogy ismeri-e Istent. Ez a szemlélet úgy gondolom az egész életedre jellemző. Allianz, vagy egyáltalán a mostani missziós munkád, Valóban így gondolod?
Hát nem is lehet másképp. Különösen ma már fontosak a hagyományok, a jó hagyományok, de a mai világ, a mai Európa szerintem nagyon hasonlít a római birodalom leépülésének a korszakára, csillog-villog minden, egy nyelv, egy pénz, egy istentelen, hedonista, individuális szellemiség uralkodik, tehát valóban nehéz ma megállni, és még az élő Istennel való élő kapcsolatban is sok nehézségünk van. Megvannak a kísértések, próbák, harcok, küzdelmek. Hát, hogy képzeljük el ezt Isten nélkül? Tehát akkor teljesen elsodortatik az egyház. Hát ez az egyik, a másik meg, hogy Isten kiárasztotta az ő szeretetét, lelkét a szívembe, és megadta ezt a kegyelemből ezt az élményt, hogy csak vele. Tehát én most már 60 évesen elmúlva, hát sok ezer szolgálaton vagyok túl, és minden szolgálat előtt én lerogyok, és letértelek, és kiáltok Istenhez, hogy adja meg azt, amit semmi más nem tud megadni, csak az ő jelenléte, csak ő maga. Tehát teljes mértékben ilyen értelemben kiszolgáltatottak vagyunk, és semmit nem szabad, és nem lehet rutinból megtennünk és megcsinálnunk, mert hitet, életet nem tudunk adni, ezt csak az Isten tudja megadni.
Sokan kiábrándultak, csalódtak még a hitben is, a gazdagságban is, a karrierben is, egy elég kiégett társadalomban. Kell nekünk valahogy megszólítanunk az embereket. Van-e olyan hangnem, amire még reagálnak?
Ha nagyon egyszerűen kell felelnem, akkor a hiteles isteni szeretetre az megnyilvánul. Az megnyilvánulhat favágásban, gyógyszeradásban, simogatásban, együttsírásban, hogy a hányónak tartom a lavort, hogy éjszaka fogadom a hívását, aki még azt mondja, hogy a markomban vannak a gyógyszerek, utoljára még téged felhívtalak. És tehát ha az emberek azt érzik, hogy mi tényleg szeretjük őket, tehát nem azt akarom, hogy az én egyházam, vagy az én gyülekezetem növekedjék, vagy még egy adófizető legyen már, mint gyülekezetet támogató legyen. Engem ő tényleg érdekel, ahogyan engem a megtérésemkor körülvettek ezek az emberek például. Ők engem szerettek, ezt tudom. Imádkoztak értem, ők jót akartak, és nem akartak semmilyenné, sem olyanná tenni, egyik közösségbe sem akartak beszuszakolni, hanem azt lehetett érezni, hogy ők látják, hogy elveszett életet élek, és nekem Istenre van szükségem. Igen, én is tapasztalom, hogy ez egy furcsa kor, nehéz kor van, aki kiégett, rengeteg istenpótlék van, szinte néha úgy érzem, hogy ez egy démonikus korszak bizony szempontból, meg a harag, a gyűlölet, sok-sok nyomorúság van. De én Isten kegyelmében azt tudom mondani, hogy nagyon nem unatkozom. Tehát minden nap, és reggeltől estig tulajdonképpen szolgálunk, mert van kinek. Tehát ha hazamegyek, kinyitom az internetet, és jönnek a kérdésekkel, az élő, hiteles kereszténység szerintem működik ma is, most is. Ez az egyik. A másik meg oda kell menni, ahol az emberek vannak. Tehát Jézus mindig úton volt, mindig ott volt, ahol az emberek. Tehát ő nem azt csinálja, amit nagyon sok egyház csinált évszázadokon keresztül, hogy húzzuk a harangot, aki jön, aki nem, nem. Nem, Jézus úton volt és ment. A másik, hogy a kor nyelvén beszélt. A proféták, Jézus, az apostolok, a Spurgeon is és a többiek is, a korosztályuk értette. És ezt a mai keresztényeknek is nagyon meg kell tanulni. És nem arról van szó, hogy kihagyjuk az Isten nevét, dehogy is, egyáltalán nem hagyjuk ki. De vannak szavaink, megigazulás és kegyelem és sok-sok minden, amit nem használnak a hétköznapokban az emberek. És valahogy ezt érthetővé kell tenni számukra, és ami hát a nagyon fontos, ez a holisztikus szemlélet, hogy az ember test, lélek, szellem, és Isten az egész lényünket veszi figyelembe, és aki fázik, annak jó, hogyha segítek abban, hogy ne fázzon. És aztán majd éneklünk zsoltárokat. De akinek igére van szüksége, akkor akár az utcán is mondjam az igét. Tehát Istentől elkérni és megkapni azt a vezetést, hogy annak az embernek mire van szüksége ahhoz, hogy az ő élete kimozduljon a holtpontról, vagy előbbre jusson, vagy rátaláljon Isten szeretetére.
Lehet-e kísértés, hogy a természetesség leple alatt, vagy azt akarván elérni, tehát hogy jó célból, de tulajdonképpen közönségessé válhatunk?
Persze, hát kísértés mindenre van. Tehát mindent lehet jól és rosszul csinálni. Én részt vettem már olyan, ugye járok szabadegyházakhoz, történegyházakhoz is, amiből 5 perc is nekem sok volt. Pedig ott úgy minden igei volt, meg formailag minden rendben volt. De tudom, hogy például van Londonban egy olyan anglikán templom, amit teljesen átrendeztek és berendeztek ifjúsági evangelizációra. És ott vannak a hangosítók, ott van a konténerek vannak a karzaton, ahova bezárják ugye a hangszereket, és 2-3 ezer fiatal szorongott és hallgatják hétről hétre az evangéliumot. Na most ettől biztos, hogy vannak hívemberek, akik rosszul lennének, és azt mondanák, hogy hát diszkót csinálnak a templomból. Tehát itt nem az eszközökről van szó, az eszközzel szerintem szinte soha nincsen baj, hiszen a 60-as, 70-es évektől kezdődött ez a gitár időszak, és még mindig vannak hívő körök, akik azt mondják, hogy a gitár az az ördögnek az eszköze, és azt ne használjuk. Még mindig van ilyen. És nem az eszközzel van a baj, hát hiszen Dávid is pengetett az Úrnak lantot, de Dáviddal volt a gond, vagy a Szent Lélek által csinálta, vagy valami gáz volt ott, vagy valami probléma volt ott Dáviddal, és hiába pengett a lant, lehet, hogy Istennek énekelt, de a szíve már eltávozott az Úrtól, tehát az eszközöket Isten megszenteli, ne az eszközökben bízunk, és teljesen igazad van, sok pásztor, sok gyülekezet küszködik, tehát érzi, hogy nehezen érik el az embereket, és akkor csináljunk olyan programokat, amire szívesen eljönnek. Ez egy kísértés, de én azt szeretném mondani, hogy az a fontos, hogy helyén legyen az élő Istennel való élő kapcsolatunk, a szolgálók kérjenek és kapjanak élő igét, mert mindig az ige az, amelyik hitet teremt, de a közösségek el kell jussanak odáig, hogy családdá válnak, hogy családdá válnak, hogy holisztikusan megélhetik ott, hogy ott igen lehet társat találni, ott lehet játszani, ott lehet gulyást főzni, ott lehet sportolni, miért ne lehetne? Sőt, ez a normális, hogy az egyházon belül, a gyülekezeten belül az lenne a legjobb, ha ott élhetnék meg a teljes egyéniségnek, személyiségnek megfelelő életet. És ennek óriási ereje van. Ha ez normális, ha ez természetes, hitből fakad, akkor az igehirdetés is sokkal jobban cseng, és sokkal hitelesebb, ha látják az emberek, hogy mi egy igazi élő közösség vagyunk.
Térjünk egy kicsit a jelenre. Az Evangélikus Misszióközpontot irányítod, ami nem csak hazánkon belül, hanem a határon túl is hat. Hát egy picit mesélj erről a szertágazó munkáról.
Igen, nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ebben a munkában, ebben a szolgálatban benne lehetek. Tehát 6 évig szolgáltam 2 faluban, azután volt 5 év ifjúsági munka, aztán később 8 év egy nagy budai evangélikus gyülekezetben, és budai esperes is voltam, tehát a budai gyülekezetekért is feleltem, és közben a 8. kerületben 1 héten 1 nap utcai szociális munkát is végeztem. Tehát ilyen szempontból is nagyon érdekes és színes volt ez az út, és aztán 2003-ban egyszer csak meghallottam, hogy keresnek országos missziói lelkész, és teljesen egyértelmű volt, megdobbant a szívem, hogy én úgy érzem, ezért születtem, ezért élek. Isten erre készített föl, és most már hát 16 éve vagyok ebben a munkában, ebben a szolgálatban. Addig is úgy érzem, hogy sok harc és küzdelem és hiba ellenére is, de egy áldott időszak volt, és akkor így beérett erre a helyzet, hogy most jelenleg ez a hivatos megnevezés, hogy országos evangelizációs és missziói lelkész, tehát járom a gyülekezeteket, ahova hívnak, persze, csak oda megyek, evangelizációk, csendes napok, előadások, presbiterképzés, a lehető legkülönbözőbb lelki programok. Most éppen Irsán egy fórumon kiültettek egy cigány fiatalember, aki rákkutató, és akkor vele beszélgettünk, tehát nem mindig ilyen direkt igei szolgálatok vannak, és Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken rendszeresen szolgálok, de ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy szaladgálok és igét hirdetek, mindig teli van az autóm mindennel, ruhát a kezedre, főleg irodalom, kapcsolatokat hozunk létre, tehát ilyen hálózatban is élünk, és nagy örömöm és nagyon hálás vagyok, hogy nagyon sok felekezethez is megyek, mehetek, és sokszor például Felvidéken is úgy tartjuk ezeket az alkalmakat, hogy egy faluban, van olyan falu, ahol már nincs is helyben lelkész, de a kultúrházat megkapjuk, és akkor ott 3 napos evangelizáció van, és akkor énekarok összejönnek, gulyást főznek, és szól az ige, sokszor tényleg ilyen direkt klasszikus missziói munka ez, amellett missziói magazint szerkesztünk, hetente egy rádiós műsort készítünk, ja, és a missziói munkákat próbálom koordinálni, segíteni, tehát a cigány missziót, a börtön missziót, alkoholbetegmentő missziót, van külön női misszió, férfi misszió. Sokszor eszembe jut, hogy azért nem akartam megtérni, mert azt hittem, hogy dögunalom a kereszténység és egy szürke élet. Hát merem mondani Isten jóságából, kegyelméből, hogy az elmúlt 40 évem sokkal izgalmasabb volt, mint az első 20 évem, és sok mindent természetesen felekezeti összefogásban végzünk. Készülődik egy nagy cigány találkozó, a debreceni református templomban lesz, de hát az alkohol sem felekezeti kérdés, és ott is teljes összefogásban vagyunk. És hát az Evangéliumi Allianzban is együtt vagyunk, és sok áldott és jó munkánk van, szolgálatunk, például Balatonnet, ahol vagy 40 felekezet voltunk most együtt Balatonszemesen, legalább 1000-en, vagy most készülünk a Puskás stadionba jövő nyáron egy nagy ez az a nap rendezvényre, ahol több tízezer hívő jönne össze, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt Isten akarja, és Isten megáldja, tehát Isten akaratát teljesítjük, akkor, amikor egy megbolondult világban a hívők összefognak, és nem egymást ellenében prédikálnak, hanem ha az evangélium alapjaiban egyek, és a János 3.16-ot elhiszik, és ezt gyakorolják, és hirdetik az evangéliumot. Erre az egyik legjobb példa a Billy Graham társaság, hogy Billy Graham is ezzel az alázattal hirdette az evangéliumot minden népnek, minden felekezetnek. Arra kell figyelni, hogy mi az, ami üdvösségkérdés. Nekünk nem hitvitákat kell nyernünk, hanem lelkeket kell megnyernünk. Lelkekért kell együtt imádkozni, szolgálni, és tiszteletbe tartani a másik felekezetnek a sajátosságait, de amit én nagyon élvezek, akár egy Balatonnet vagy Allianzos alkalmakon, hogy egymásra hatunk. És az a testvér, aki úgy gondolja, hogy olyan csendesen és szomorúan éli végig a hívő életét, észreveszi, hogy van, aki lehet vidámabb, és lehet derűsebb is. Vagy aki nagyon harsány, és csak hangosan tud imádkozni, az meg rájön arra, hogy lehet csendben is imádni az Urat. Tehát ez a Krisztus test alakulása és gyógyulása számomra egy nagyon nagy élmény, hogyha van megfelelő alázat bennünk, és a Szentlélek vezetése, hogy ne feltétlenül az én saját igazságaimat nyomjam a másikra rá.